Egy szép napsütéses napon beszélgetek Szeverényi Jánossal, aki a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztője, amely magazinnak a legutóbbi száma a szépségről szól. János fotósként dolgozott, mielőtt Istennek adta és szentelte az életét. Kiállításai is voltak. Vajon hogyan kapcsolható össze az esztétikum, a szemmel látható szépség és Isten szépsége a teológia? Miért lett ez a magazinnak a fókusz témája?
A szépséget elsősorban látással érzékeljük, legalábbis az jut leginkább először eszünkbe talán, hogy látunk egy szép vidéket, tájat, vagy egy fényképet, de aztán gondolhatunk arra, hogy messze nem, csak látással konstatálhatjuk a szépséget, hanem hallással is, illetőleg ezek arra utalnak, hogy itt sokkal többről van szó, mint anyag, mint anyagi valóság, vagy az anyagból fakadó produktum. A szépség számomra egy spirituális valóság, és ilyen értelemben értsük jól Isten bizonyíték, mert hát Istent olyan módon nem lehet bebizonyítani, mint ahogyan a tudomány szokta, de a szépség jelzi azt, hogy az ember, az emberiség és a föld a maga valóságában nem egyszerűen csak anyag, nem csak praktikus dolgok vannak itt, nem csak fejlődésről van szó, vagy evolúcióról, hanem van valami mély tartalma a természetnek, a világnak, amely körülöttünk van, és ilyen jellegű motivumok, akár a humor, a nevetés, az igazság szeretet, az erkölcsi érzék, de maradjunk a szépségnél, tehát a szépségnek direkt kapcsolata van a hittel, a keresztény hittel.
Simon András grafikus művésszel készítettél egy interjút, gondolom emögött is az a szándék állt, hogy egy művészemberrel, aki hívő, erről az aspektusról beszélgessél. Ő írta a cikkében, amit szintén elküldött a magazin számára, hogy a szépség Isten csalia, ilyen módot is alkalmaz Isten, hogy teremtményeit magához vonza és hívogassa, vagy a természet szépsége által megmutassa magát.
Ez a Simon Andrási megfogalmazás, hogy szépség Isten csalia, ez magában a szövegben is idézőjelbe került, és tulajdonképpen egy érdekes figyelemfelhívó megfogalmazás, hiszen az Isten nem egyszerűen csalit tesz elénk, de mindenképpen jelzést ad magáról, és én úgy látom, úgy érzem, úgy gondolom, hogy az Istennek és az életnek is a lényege, oka, értelme, tartalma és célja a szeretet, tehát ő maga a szeretet, és a szeretetből fakad, hogy a teremtményeknek is örömöt akar okozni, és valóban körülveszi az embert, még egy ilyen elesett, törékeny, mi így szoktuk mondani a Biblia nyelvén, bűnbe esett világot is a szépségével. Tehát csalia is jelzést ad magáról az Isten, illetőleg önmagába véve gyönyörködtet, nagyon sok mindennek a teremtésben, teremtettségben nincsen ilyen megfogható, definiálható célja, értelme. Gondoljunk csak a halak sokaságára a tengerekben, azoknak a fantasztikus sokféleségére, színeire, vagy akár egy naplemente szépsége, mi annak a haszna, tehát fizikai vagy anyagi értelme, és milyen érdekes, hogy világnézettől függetlenül, és kultúrától függetlenül is vannak bizonyos motívumok a világban, amit gyanítom, hogy szinte mindenki szépnek tart.
Bálint Zoltán, mérnök misszionárius, járt a világ több területén, például Nairobi nyomor negyedeiben is, és ott fedezte fel, hogy mennyire szép tud lenni egy akár színes ceruzát először kezébe vevő gyermek rajza is a gyönyörű vízesésekről, tehát az esztétikum annyira nehezen megfogható és valami keretek közé zárható, és ő látta, hogy mennyire máshogy öltöznek és máshogy néznek ki ott a csinos asszonyok és nők, mint itthon Európában. Mi lehet mégis ezeken a kulturális különbségeken felül valami olyan szépség érzékelése az embernek, illetve a szépről, a csúnyáról a megfogalmazás, ami mindenki számára érthető, bárhol él a Földön.
Nagyképű lennék, ha úgy gondolnám, hogy én erre meg tudom mondani a biztos választ. Tapasztalataink vannak, érzékeléseink vannak. Én magam is viszonylag sok országba jártam, többféle kultúrát láttam, muszlim országban, vagy Ázsiában is, különböző helyeken, és valóban a külső megjelenése a szépségnek, akár a képzőművészetben, zenében, vagy színjátszásban, vagy építészetben a legkülönbözőbb lehet. Találkozunk olyan jelenségekkel, ábrázolásokkal, amelyek nemhogy gyönyörűséget okoznának nekünk, hanem riasztóak, vagy meghökkentőek, gondolhatunk itt bizonyos testrajzokra, tetoválásokra, vagy amit a testtel tesznek bizonyos népek, népcsoportok, különböző vágások, vagy ajak nagyobbítás, vagy fülcimpa hosszabbítás. Ezek különböznek valóban. És ez fakadhat a kulturális meghatározottságokból. Így alakult ez ki. Talán az európai ember számára megfoghatóbb az a példa, hogy voltak különböző szépségideálok a 20. században, vagy az előző századokban. Volt olyan idő, amikor a testesebb, kövérebb embereket, illetőleg nőket szívesebben festették festők, például Rubens vagy Rembrandt és mások, és aztán érdekes módon kialakult a 20. században, különösen a vége fele, ez a vékony nőtípus, ami megint csak elmegy egy egészségtelenebb irányba, irányzatba, főleg, hogyha ilyen gicses, barbiszeri módon van ábrázolva, tehát még itt is csúszkálunk jobbra-balra ezekkel a kategóriákkal. De úgy tűnik, ez a tapasztalat, hogy főleg a természetnek a látványa, illetőleg a harmónia megnyerik egyetemesen is az embert, az embereket. Én hiszem és tapasztalom, hogy vannak egyetemes és örök értékek, így esztétika vonalán is. Érdekes tapasztalat az is, hogy az elmúlt évtizedekben, például Japánban Johann Sebastian Bach zenéje, egyáltalán az európai zene, de ezen belül is Bach zenéje, rendkívül hatást gyakorol a japánokra. Tehát úgy tűnik, hogy nekik ehhez a jellegű zenéhez semmi közük nem volt, teljesen más az ősi japán zene, mégis Japánban Bach zenéje hatására, különösen is a pasiók hatására megtérnek emberek, keresztjénné válnak, valószínű követve egy kicsit a szöveget és a tartalmat is, hiszen Bach nagyon jó teológus volt, és jól értelmezte a Szentírást, tehát mindig missziói hatása volt az ő zenéjének.
Itt eljutottunk egy másik íráshoz, amit Szigeti Jenő közöl a lapunkban. Azt mondja, hogy a mondani való nélküli kép gics csinálmány, amit mondtál Bach zenéről, az is alá támasztja ezt, hogy a tartalom nem mindegy a képzőművészetben, abban, amit hallunk, látunk. Ami mögöttes tartalom van, az lehet, hogy gyönyörködhet akkor is, hogyha ez egy torz kép, mondjuk a sajtófotókra gondolunk, az emberek döbbenten nézik, és máshogy mennek tovább, miután látták.
Egy ponton túl azért igaz a régiek mondása, hogy de gustibus non est disputandum, tehát ízlésekről nem érdemes vitatkozni. Vannak örök egyetemes alapok, tehát hogy például a napsütés a szép, a tenger a szép, a színek szépek, de ezen túl, hogy kinek mit jelent egy-egy kép, vagy egy-egy fogalmazás, az egy másik terület, mert a szépséggel kapcsolatosan tényleg nagyon nehéz a tartalomról beszélni, tehát hogy a szépséget igazoljuk valamiféle üzenettel vagy tartalommal, mert a szépség pont arról szól, pont arról üzen, hogy van önmagáért való szépség, van különösebb magyarázkodások és okok és igazolások nélküli szépség, és számunkra például ilyen az Isten szépsége, illetőleg az Isten szeretete. Nincsen oka és célja a szeretetnek, hanem a szeretet önmagáért való. Az egy valóság, az egy tulajdonképpen egy identitás, hogy ezt a furcsa szót használjam, és nem azért szeret minket az Isten, mert szépek, jók vagy rosszak vagyunk, hanem mert ő maga a szeretet, és ő maga a szépség, és ez egyszerűen kisugárzik. És akkor van úgy, hogy ez valamilyen módon testet ölt, vagy látható, érzékelhető értelmet kap, de itt azért érdemes arra is gondolni, hogy mi egyszerű laikus emberek vagyunk, tehát valóban van egy pont, amikor akár a zenében, vagy a képzőművészetben, szobrászatban mi már nem tudjuk követni a művésznek a világát, különböző esztétikai szempontokat, de attól az még lehet, hogy értékes vagy szép, és nem feltétlenül dekadens, ahogy mi könnyen leszóljuk mindezeket.
Egy kicsit teológiai témára áttérve, a Jelenések könyvében részletesen leírja a könyvírója a mennyországot, hogy milyen lesz gyönyörű képekkel, olyan képekkel, ami azt gondolja az ember, hogy akkor már nem fogja érdekelni az embert, hiszen ott Istennel lehet. Ezt hogyan értelmezed, vagy miért gondolod, hogy helyet kapott a Bibliában így?
Hát a Szentírásnak nagyon sokféle műfaja van, ezt érdemes mindenkinek figyelembe venni, amikor a Bibliát olvassa, hiszen vannak történeti könyvek, vannak leíró részek, vannak példázatok, tehát a Szentírás nagyon sok jelképpel dolgozik, mind a genezis, mind a teremtéstörténet, és a jövőbeli dolgokról való anyagok, nem helyszíni riportok, jelképekben, szimbólumokban fogalmaz a Szentírás. Olvassuk is egy helyen, hogy az üdvösség, a mennyország valami olyasmi, amit sem az értelem, sem a látásunk, hallásunk fel se tud fogni, nem is tud elképzelni, olyan valamit készít az Isten az őt szeretőknek. A világban itt téridő anyagvalóságban élünk. Mindent így próbálunk megérteni és megfogalmazni, hogy valamitől valameddig tart. De amikor kilépünk ebből a földi valóságból, amikor az orvos megállapítja, hogy exit, tehát kilépett, kilépünk a téridő anyag valóságból, és valami egészen más dimenzióban folytatjuk a létünket, és erről nem készült helyszíni riport, és meg se értenénk fel, se tudnánk fogni, de a Szentírás mégiscsak ad jelzéseket erről, illetőleg Isten igéjében beszél arról, hogy valami csodálatos és szép világ vár ránk, de ezt nem úgy kell elképzelni, ahogyan ott a leírásban is olvasható, hogy ilyen utca, meg olyan kapuk, meg színek, stb. Ezek mind jelképes üzenetek.
Lehet, hogy Isten ezzel is közel akar jönni hozzánk, közel lép hozzánk, hogy lássuk egy picikét, amit nem láthatunk, de most erre van még szükségünk, mint ahogy Jézus is közénk jött, és egészen emberré lett, hogy tapinthassuk, vele járhassunk, és legyenek róla is leírások, amik mutatják, hogy ő milyen volt emberként, és aztán hogyan halt meg.
Évszázadokkal ezelőtti megfogalmazás ez teológusoknak, hogy a véges nem tudja befogadni a végtelen. Tehát itt a végtelen örök hatalmas teremtő Isten az, aki ad jelzéseket magáról. Gyenge példa, de valahogy úgy lehet elképzelni, hogy mi megpróbálnánk kommunikálni a hangyákkal, és valamilyen módon hangyává kéne válni, vagy megtanulni egy kicsit az ő nyelvüket. Persze az Istennek nem olyan nehéz ez, mert hiszen ő a kreátor, ő a teremtő, ő a minden tudó és igenis minden ható Isten, tehát megpróbál beszélni a nyelvünkön, de ezt azért mindig tudatosítani kell magukban, hogy a Biblia nyelve az egy letranszformált, legyengített nyelvezet, hogy örökkévaló, végtelen nagy dolgokról valamilyen módon szót értsen velünk az Isten. Az örökkévaló, ez az ő egyik neve.
Azt mondja ugye az örökkévaló az Isten, amikor látja, ahogy a fiát a Jordánban megkereszteli, keresztelő János, hogy ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát ő látta benne azt a fiát, aki vele ott volt előzőleg, és talán látja bennünk is, hogy mivé lehetünk, hogyan gyönyörködhet bennünk Isten, lehetünk mi neki szépek, aki a szívünk utolsó bugyrait is látja, tehát semmiféle rosszat és csúnyát nem tudunk előle elrejtegetni, nem úgy, mint egymás elől.
Igen, ez egy nagyon jó bibliai példa, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor elhangzott ez a mennyei szózat, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát nem egyszerűen az van ott, akinek igazat adok, vagy hát jó dolgokat fog tenni, csinálni, hanem kifejezetten a gyönyörködés szó szerepel itt, és itt erről jut eszembe egy másik bibliai idézet egy Zsoltárból, hogy az Istenben lehet gyönyörködni, gyönyörködjetek az Úrban. Tehát ezek spirituális tapasztalatok, és utal arra, amiről az előbb is beszéltem, hogy a szeretet összefüggésében lehet csak a szépségről beszélni, mert a szeretet az, amely észreveszi az emberben a lehetőséget, a reménységgel tekint az emberre. Szoktuk ezt mondani, hogy Isten a bűnös, akár most egy képet használok, a mocskos ruhában lévő embert is látja új emberként megtisztulva. Vannak is ilyen bibliai képek, hogy lecseréljük a ruhánkat, mint a tékozló fiú, a mocskos szennyes ruhát leteszi, és adnak neki új és tiszta ruhát. És a gonosz lélek, a gonosz lelkület, a destruktív látás, meg a legszebb, legtisztább ruházatú vagy életű emberen is azonnal észreveszi a foltot, a sötétet, és arra fókuszál, és azt hangsúlyozza. Persze, bennünk sok a csúnyaság, sok a rondaság, sok a gonoszság, és ezt ki kell mondanunk, ezt el kell ismernünk, de a kereszténység az örömről szól, az örömhírről, hogy jó az Isten, hogy így lát minket, látja bennünk az új ember esélyét és lehetőségét, és ez azért óriási erőket szabadít föl.
József Attila, Isten. Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott témfereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját ő lyukba gorítja. Ő soha se gondol magára, de nagyon ügyel a világra. A lányokat ő csinosítja, friss széllel arcuk pirosítja. Ő vigyáz a tiszta cipőre, az utcán is kitér előre. nem tolakszik és nem berekszik. Ha alszunk, csöndesen lefekszik. Gondolatban tán nem is hittem, de amikor egy nagy zsákot vittem, s ledobván ráültem a zsákra, a testem akkor is őt látta. Most már tudom őt mindenképpen. Minden dolgában tetten értem, s tudom is, miért szeret engem. Tettem értem az én szívemben.